Jó napot kívánok! Maratoni közgyűlés után beszélgetünk, ezért már igazából jó estét kívánok Vitézi Dáviddal, a Podmanicki frakció vezetőjével. Majd erről is beszélünk egy kicsit, hogy hogy alakult ez az új frakció, vagy új elnevezés. De először arról, hogy tényleg hát egy több mint 9 órás vitát követően voltak a szavazások, ami maga a rendszer is új volt, mert idáig nem így volt.
Így van.
Ebből volt is egy kis vita. Mi értelme volt ennek? Így a nap végén összegezve, akár van-e pozitív tanúsága mondjuk egy ilyen forgatókönyvnek, hogy hosszasan vitáznak, aztán a végén szavaznak.
Jó estét, és köszönöm a meghívást. Hát a főpolgármester javasolta ezt az új metódust azért, mert az első ülésen voltak bizonytalan szavazások. Mi mindig tudtuk, miről szavazunk, de egy-két ilyen váratlan szétszavazás volt. De azért szerintem a demokrácia szempontból nem lett ez jó, azért nem lett jó, mert bár lehet, hogy a képviselők jobban el tudnak mérni abban, hogy miben szavaznak, de a viták végén a közvélemény, akik követik a közgyűlést, akár az egész magyar sajtó, nem tudja, hogy végül mi lesz a döntés, majd aztán ilyen darálóba ledaráljuk az összes szavazást, és nincs újságíró, nincs néző, néha már maguk a képviselők se, hogy pontosan melyik szavazás után mi jön. Tehát én azt gondolom, hogy ez ugye valójában a fideszes parlamenti logikát hozza át, ahol vannak hosszas viták, ahol nincs döntés, ezért aztán. Most ez még nem történt itt meg, de ha félek tőle, hogyha ez itt így lesz a közgyűlésen, itt is fogjuk látni azokat a jeleneteket, hogy alig ülnek benne a képviselők, mert hát ha nincs döntés, nem kell szavazni, akkor a jelenlét nem is szükséges feltétlenül a határozatképességhez, és aztán meg a szavazásra mindenki bejön és darálóba leszavazza. Szerintem nem jó irányba fogja ezt a közgyűlést vinni, hogyha így csináljuk, de hát a főpolgármester dolga ezt meghatározni.
Ugye Karácsony Gergelynek az volt az érve emellett, hogy az előző alkalommal nem csak, hogy mondjuk értetlenkedés volt, hanem történt olyan szavazás, ami egymást kizáró, mert
nem, hogy... Nem, azt mondta, hogy épp csak a szerencse szerint, hogy nem történt ilyen egyébként.
Most mondjuk gondolhatott például arra, hogy volt sokkal később vitapontként egy olyan előterjesztés, ami korábban is előkerült, ami szerinte veszélyeztette volna például az uniós forrásoknak a megérkezését. Ha én jól értettem, akkor például, hogyha előbb szavaznak az egyik pontról, és megszavazták volna, akkor a következőnél már hiába szavaznak, az uniós pénzek elvesznek.
Ilyen van, de ilyen mindig volt. Tehát 20 éve járok közgyűlésre, még civil aktivistaként kezdtem, tehát azért olyan mindig volt, hogy logikailag egymásra épülő döntések vannak, és oda kell figyelni, hogy mit szavazunk miután, vagy bejön egy módosító indítvány, amit ha elfogadunk, akkor abból más következik, mintha nem. Ez vele jár, de mindegy, szerintem az embereket nem a szavazástechnika érdekli egy ponton túl. Én azt gondolom, hogy ha valaki mondjuk az élő közvetítését követte valamelyik online újságnak, az így elesett attól, hogy értse azt, hogy melyik döntésnek, vagy melyik vita pontosan milyen döntést eredményezett. De hát persze a lényeg azért kiderül előbb vagy utóbb.
A szavazás technika annyiban érdekes, hogy mondjuk Szentkirályi Alexandra például úgy kommentálta ezt az egészet már a nap folyamán, hogy ez arra van ez az egész, ahogy ő fogalmaz, hogy a szivárvány koalíció tudjon egyeztetni, mert hogy így mód nyílik arra, hogy a viták után az ő megfogalmazása szerint füstös szobákban leegyeztessék a tiszás képviselők Karácsony Gergellyel, vagy a tiszás képviselők önnel, ezt én nem tudom, hogy szavaznak. Egy mondatot még hagy hozzak ide, a HVG tudósítása a szavazásról úgy írodott, hogy minden képviselő időben érkezett, kivéve Vitézi Dávidot és a Tiszapárt budapesti frakcióját, némileg ezt a feltételezést lebegtetve. Van-e ilyen egyeztetés, kell-e ilyen egyeztetés a viták után?
Nem egyeztetjük, vagy nem hangoljuk össze, hogy szavazunk, de hát az meg, hogy egyeztetjük a különböző ügyekben a véleményünket egyébként végig a bizottsági szakaszban is, az meg természetes és elvárható is. Szerintem azért az ügyek 99%-ában a bizottsági szakaszban lehetett látni, hogy milyen döntés fog születni. Tehát én azért ilyen nagy meglepetéseket nem látok, amiben én valójában két igazán meglepő döntést láttam ma. Az egyikben a Fidesz szavazott együtt a teljes baloldallal, a Karácsony Gergellyel és a DKMSZP párbeszéd, illetve ezt hívja Szivárvány koalíciónak Szentkirályi Alexandra, ezt nem tudhatom. Az SMS kapcsán, ahol a közgyűlés nagy többséggel elfogadta azt, hogy a cégvezetők kinevezése és más kérdésekben a közgyűlés kapja vissza a jogköreit, de aztán a teljes SMS-nek az elfogadásáról a végszavazásnál végül a Fidesz megmentette Karácsony Gergelyt, és végül gondoskodott arról Szentkirályi Alexandra, hogy minden jogköre megmaradjon. Tehát én érzek ott egy ilyen háttérmozgást, inkább itt láttam egy ilyen szivárvány koalícióra utaló jelet, ha már ezt a hülye szót használjuk. Illetve volt egy váratlan helyzet, ami szerintem bizonyos szempontból, mivel ez nem egy szakbizottsági téma, nem volt előre ez látható, hogy ugye a bíróság megsemmisítette azt, hogy Horn Gyuláról van elnevezve a 13. kerületben egy sétány, és a Fidesz azt javasolta, hogy a pesti srácokról nevezzük ezt el, szimbolikusan ellenpontozva ugye azt, hogy itt az 56-os harcoknak a két oldalán voltak ezek a szereplők, és nyilván inkább az 56-os hősöknek állítsunk emléket, és a közgyűlés ezt a mi támogatásunkkal és a Tisza párt támogatásával a Fidesz mellett elfogadta, de én azt gondolom, hogy ez tipikusan egy olyan fajta szimbolikus, ugye, ahol ez nem valamiféle együttműködés bármely két szereplő között, hanem inkább egy elvi egyetértés a tekintetben, hogy ha már nem csak a mi politikai felfogásunk vagy ízlésünk szerint, vagy egyik vagy másik szereplő ízlése szerint, nem beszélnék több eszemélyes személyben több frakcióról, Horn Gyuláról nem biztos, hogy el kell nevezni közterületet, de ez nem is lényeges most, mert ezt a bíróság döntött el, nem mi. De ha már nincs neve, akkor hogy miként nevezzük el, ebbe szerintem egy szimbolikus egyetértés ki tudott alakulni, és ezzel szerintem nincs baj. És számos olyan kérdés volt, szerintem nincs olyan frakció, akivel valamelyik ügyben nem szavaztam volna én is együtt ebben ezen a közgyűlésen. Tehát én nem látok itt fix koalíciókat, nem látok fix együttműködéseket, ügyek mentén zajlanak a döntések. Én arra nagyon büszke vagyok, és rengeteg munkám van benne, hogy ugyanúgy, ahogy az alakuló ülésen a BKK rendészetre vonatkozó javaslatom nagy többséggel egyhangulag átment, ezen a közgyűlésen 8 előterjesztésem volt, és 8/8 ment át, tehát az összes javaslat a metrók éjfél utáni járatásától hétvégén a múzeumok vagy a reptéri vasút kapcsán való kiállásig, majd talán visszatérünk ezekre. Ezek mind átmentek. Én valójában, hogy mondjam, innen néztem ezt a közgyűlést legjobban, hiszen én arra vállalkoztam, hogy ha ugye nem főpolgármester lettem ennek a választásnak a végeredményeként egy szoros versenyben, de ha már fővárosi képviselőként és egy háromfős frakció vezetőjeként ott vagyunk, akkor a programunkból megpróbálunk minél többet megvalósítani, konstruktív javaslatokat viszünk, és én megmondom őszintén, én bárkivel hajlandó vagyok együtt szavazni azért, hogy értelmes, a várost előrevívő javaslatok megvalósuljanak, és így is járunk el.
Maradjunk még egy kicsit az általánosságoknál. Mi a tanulsága ennek a két közgyűlésnek? Ugye előzetesen sokan arról beszéltek, hogy működésképtelen lesz. Hogyha most azt nézzük, hogy van-e SMS, hogy vannak-e helyettesek, hogy vannak-e a fővárosi cégeknek vezetői és bizottsági tagjai, akkor mondhatnánk azt, hogy minthogyha inkább erre billenne a mérleg. Ha azt nézzük, hogy ma például meg tudták-e szavazni az előterjesztéseket, akkor meg azt látjuk, hogy a Fidesz sok esetben tartózkodott, egészen meglepő szavazásoknál is nem leszavazta, hanem tartózkodott, és igazából úgy tűnik, hogy mintha mindenki úgy állt végül volna föl az asztaltól, hogy mert jut is, marad is. Mi az ön mérlege?
Én ezzel egyetértek. Szerintem itt valójában nem a működőképesség került veszélybe, hanem a jogszerűség, ami bizonyos szempontból komolyabb dolog, ha úgy tetszik, de másrésztről meg ugye egy furcsa helyzet módján jogszerűtlenül is, de azért működik a főváros. Ugye mire utalok itt? A törvény előírja, hogy az első vagy legkésőbb, ha pótolni kell az alakuló ülés utáni második ülésen, főpolgármester helyettest kellene választani, hogy a városvezetés teljes legyen. Ez nem történt meg, ez nem a közgyűlésen múlt most jogi értelemben, politikai értelemben persze, ezen lehet vitatkozni, hiszen Karácsony Gergely nem terjesztett elő főpolgármester helyettes sem most, sem az előző ülésen, tehát dönteni, szavazni sem lehetett róla. Nincsen SMS-ünk, ez is való igaz. Persze itt is az van, hogy a régi megy tovább, tehát azért a világ nem ér véget. Én örülnék, ha lenne új. És tény az, hogy a cégek kapcsán is vita van. Az új frakciók azt mondják, a Tisza párt is, mi is azt mondjuk, hogy azért nem... Amikor a választók úgy döntöttek, hogy bár Karácsony Gergely éppen hogy de megnyeri, de a DK-t, az MSZP-t és a Párbeszédet hát brutális kisebbségbe szorítják a közgyűlésbe, 7 képviselőjük van a 33-ból, a Momentumot pedig ki is ejtik, azért az azt jelenti, hogy nem feltétlenül ugyanabban a gazdasági hatalmi struktúrában kellene tovább mennie a cégvezetéseknek, értve ez alatt, hogy a szocialista és DK-s cégvezetőknek nem biztos, hogy maradnia kéne minden cég élén, ezesül nem is mindegyikük végzi azért kifogástalanul a munkáját, hogy finoman fejezem ki magam. Karácsony Gergely ehhez foggal körömmel ragaszkodik, hogy az összes régi szocialista cégvezetőt a helyén tartsa. Ebből ezért nincs ma SMS-ünk, mert ezen nem tudnak kiegyezni a frakciók, ez maradt az utolsó vitás kérdés, minden másban van már megállapodás, és ezért nincsen se igazgatósági, se felügyelőbizottsági tagságokról döntés a következő ciklusra. Tehát itt, hogy mondjam, az SMS és a cégek testületei kapcsán tényleg az a fő kérdés, hogy hogy a cégvezetések maradnak-e minden tekintetben az MSZPD-kás logikán, vagy azáltal, hogy a Tisza bekerült, azáltal, hogy a mi frakciónk bekerült, ez változik. És ez nem azt jelenti, hogy ma Tiszán se látom azt, hogy ők cégvezetőket akarnak delegálni, és nem tudom, a saját szimpatizánsaikból akarnak, nem tudom, BKK vezért jelölni. Az én esetemben, vagy a mi esetünkben sem erről van szó, de azt gondolom, hogy sok esetben egy nyílt, átlátható pályázat nyomán való cégvezető kiválasztásnak több értelme lenne, és sok helyen azt gondolom, hogy vannak alkalmasabb jelöltek, lehetnek alkalmasabb jelöltek, mint a maiak. Én itt látok egy vitapontot, a másik pedig, hogy a városvezetés kapcsán Karácsony Gergely úgy érzi, ezt nekem is elmondta, meg a nyilvánosságban is elmondta, hogy egyetlen főpolgármester helyettes jelöltjében sincs bizalma a közgyűlés többségének. Ugye próbálja ennek még nem volt, de most emiatt ez a helyzet. Ettől még a buszok járnak, ettől még a köztisztasági, hogy mondjam, cég működik, ettől még a főkert nyírja a füvet, és ettől még egyébként szakpolitikai kérdésekben tudunk és fogunk is dönteni. Nyilván az a veszélye mindkét helyzetnek, hogy előbb-utóbb a Fidesz megjelenik, és a főispán fogja azt mondani, hogy törvénytelen a működés, és tessék pótolni. Nyilván szélsőséges esetben ez eljuthat oda, de szerintem nem fog, hogy föl is osztatják ezt a közgyűlést, és új választás lesz. Tudom, hogy sokan ezt így várják, vagy ezt így gondolják, hogy ez lesz. Én azért nem gondolom, hogy ideig el fogunk jutni, mert szerintem pont a Fidesznek se érdeke ez, mert nem hiszem, hogy jobban szerepelne egy Fidesz lista egy új választáson, mint az előző körben, mitől változott volna ez meg, és nem gondolom, hogy most egy ilyen eredmény egy országos 26-os mérkőzés előtt érdeke lenne a szereplőknek, vagy hát a kormánypártnak magának. Tehát én azt gondolom,
bocsánat, hogy... változott ebben valami igen. Június óta? Azért kérdezem ezt, mert a június 9-e után, meg utána a nyári ki nyert, ki nem nyert újraszámlálás húzavona után a legtöbb elemző azt mondta, hogy most sokan arra fognak játszani, hogy ez a testület ne sokáig legyen életképes. Aztán haladunk előre az időbe, és akár ugyanezek az elemzők is ma már azt mondják, hogy hát, minthogyha nem lenne érdeke, vagy egyre kevesebbeknek lenne érdeke ez.
Az én véleményem ebben nem változott. Én az első nap azt mondtam, amikor jogerős lett az eredmény. Nyilván, amikor nem volt jogerős az eredmény, akkor hogy nem arra koncentráltunk, hogy tisztán lássunk a választás eredményei kapcsán, hogy meglegyen minden szavazat újra számolva legalább egyszer, vagy egyszer lett mindegyik újra számolva, csak több körben. Amint a végeredmény tudott volt, én azt mondtam a saját kollégáimnak is, meg a saját köreimben mindenhol, meg ha kérdezett a sajtó akkor is, hogy szerintem egyrészt politikailag is azt gondolom, hogy minket azért küldtek be a képviselőket a közgyűlésbe, és azért választották meg szűk többséggel Karácsony Gergelyt, hogy dolgozzunk, és hogy a város működjön. És nagyon nem szeretném, hogyha ez oda jutna, hogy szétesik a város működése. És azt mondtam mindenhol, hogy, és ezt is gondolom, hogy 2026 nagyon közel van, és nem látom azt, hogy bármelyik szereplőnek igazából érdeke lenne egy új választás Budapesten most a pártok közül. Mert ha belegondolunk, mindegyik valójában az országos nagyválasztás előtt inkább kockáztatna ezzel. Most nem akarom végigelemezni a stratégiákat, majd arra, nem tudom, Ruf Bálint vagy Lakner Zoltán eljön, aztán elmondja, hogy kinek mi a stratégiája. Ez nem az én dolgom, de én se gondolom azt, hogy itt ez e felé menne jelenleg. Nyilván a 26-os parlamenti választás az átrendezhet mindent.
Ezt akartam kérdezni, hogy ennek a közgyűlésnek a mandátuma 29-ig szól, tehát utána még azért a 26-os választás után van 3 év. Az azért nagyon átírhatja.
Az átírhatja, és most nyilván, hogy mondjam, ha az összes elvi forgatókönyvet felvázoljuk attól kezdve, hogy a Tisza nyer odáig, hogy a Fidesz újra 2/3 szerez, itt ezerféle leágazás lehet, de én, hogy mondjam, nem politikai elemzőként vagyok most itt, úgyhogy meg nem is vagyok az, úgyhogy én ezeket nem elemezném. Én úgy állok ehhez hozzá, hogy Budapesten legközelebb választás 2029-ben lesz, ez marha messze van, ez a következő parlamenti választás után is 3 évvel van. Ugye Karácsony Gergely minden interjúban elmondja, hogy meg 2029-ben mi fogunk megint megmérkőzni a főpolgármester választáson. Én ezt nem zárom ki, de még nem is tudom, hogy ez így van-e. Ezt majd eldöntöm sok-sok év múlva, hogy ez tényleg így legyen-e, vagy így van-e, vagy indulok-e ezen. Egyáltalán nem biztos ez még. És azt gondolom, hogy addig pedig nekünk az a dolgunk, hogy Budapest működjön, fejlődjön, és ebből a teljesen abszurd helyzetből, ami sok szempontból Budapesten ma van, hogy nincs senkinek többsége, hogy Budapest fejlődése gyakorlatilag leállt, és egy ilyen veremben van a város, és egy lengyel bányászváros jobban fejlődik, mint Budapest ma már. Ebből megpróbáljuk a legtöbbet kihozni, és ahol csak lehet tenni valamit azért, hogy ez a város jobb hely legyen.
A negatív jelzők ellenére több sajtóorgánum is a közgyűléseket úgy értékelte, hogy hát közben meg, mintha a demokrácia győzelme lenne, mert hogy olyan vitákat látunk, meg olyan alkalmi koalíciókat látunk, amit a nagy politikában nagyon régóta nem láttunk. Előfordulhat-e, hogy ebből a nagyon furcsa helyzetből a végén az jön ki, hogy Budapest ennek a nagyon furcsa helyzetnek inkább győztese lesz. És akkor most idehozom, hogy például az évtizede emlegetett lakhatási válság hirtelen Szentkirályi Alexandra legfontosabb programpontja lett.
Szerintem így van, ki fog ebből jól jönni. Én egyébként ugye ma is mondtam a napirend előttimbe, hogy a Karácsony Gergely azt mondta az első közgyűlés után, hogy ez neki egy borzasztó élmény volt. És értem, hogyha valaki úgy 5 évig főpolgármester, hogy bármit beterjeszt, azt a többség megszavazza, és a közgyűlés az lényegében vita nélkül szavazás lemegy, mert van egy világos többsége. Utána ez egy kellemetlen élmény lehet, ami most van, én ezt elfogadom. De valójában nekem ez egy demokrácia élmény, vannak érdemi viták. A nap elején nem tudjuk, hogy melyik előterjesztés pontosan hogyan fog átmenni, vagy hát legalábbis csak sejtjük, és aztán nem is úgy lesz mindig. És emiatt aztán mindenki érdemi vitára kényszerül. Én ma többször éreztem azt a saját anyagaim kapcsán, hogy nem azért kell hozzászólnom, hogy megírja a sajtó, nem azért kell hozzászólnom, hogy a Facebookra kivágjak belőle egy videót, mint hogy az általában a politikában van, hanem azért, mert érzem azt, hogy itt a 17 az billeg. És érzem azt, hogy még el kell mondanom néhány érvet, hogy meggyőzzek a szembeülő, vagy a mellettem ülő képviselők közül néhányat.
És több olyan javaslatom volt. Hogy ott abban a pillanatban győzi meg a képviselőket, és nem eldöntött stratégiák mentén szavaznak?
Mondok egy példát, nekem rengeteg vitám van és volt Szaniszló Sándorral, a 18. keti DK-s polgármesterrel, de ma a reptéri út és vasút kapcsán volt egy vitánk arról, ami tényleg egy nehéz és érdemi vita, hogyha Lázár János reptéri utat akar építeni, de a város érdeke az inkább a vasút lenne, akkor szabad-e nemet mondanunk a reptéri útra, vagy inkább csak ilyen óvatos módon kell ezt, hogy mondjam, jeleznünk, hogy mi jobban örülnénk a vasútnak.
Ugye azt a félelmet fogalmazták meg Szaniszló képviselő úr is, hogyha ezt leszavazzák, akkor semmi nem lesz, se közút, se vasút.
Így van. És ebben én azt gondolom, hogy találtunk végül közös pontot, és átment a javaslat Szaniszló Sándor módosítójával együtt, vagy a hévek kapcsán is volt ilyen élmény, és én éreztem azt, hogy több olyan pont volt, ahol számított az, hogy mi hangzik el a vitában. Hogyha mondjuk egy másik témát, amit tudom, hogy az ellenzéki közvéleményt foglalkoztatta itt a diákok, ugye, vagy van ez a három diákszervezet, akik a kampányban is részt vettek, tettek javaslatokat, én is meghallgattam őket, és számos javaslatukat támogattam, és ők kérték, hogy ebből a programból minél több valósuljon meg. Karácsony Gergely egy összecsapott, rossz színvonalú, átgondolatlan előterjesztést behozott, ezt a szakbizottság több ponton kritizálta, hogy hát ez így nincs rendben. Ez nem kötözködés volt, érdemi kritikák voltak arról, hogy mondjam, voltak tervek, amikről nem látott, hogy ezek tényleg megvalósíthatók. Most mondok egy példát, mindenki érteni fogja, hogy az összes színházi mozi és fürdőjegy kerüljön be a Budapest Go-ba a BKK applikációba. Ez egy tök jó dolog, jól is hangzik, és értem, hogy a diákok felvetik, de mondjuk én, aki végigcsináltam a futár applikáció fejlesztését, ami a mai Budapest Go elődje, és tudom, hogy mivel jár egy ilyen, megkérdeztem ott a BKK-t az ülésen, hogy ők erre fel vannak-e készülve, és tök világosan elmondták, hogy nem készültek erre föl.
De erre Karácsony Gergely azt mondta, hogy majd most felkészül.
Hát én értem, ha más mond ilyet, akkor meg az felelőtlenség. Ezt szóvá tettük, és aztán a vége az lett, hogy tettünk módosítójavaslatokat, ez arra is kiterjedt, hogy több diákszervezet is legyen bevonva, diákparlament, diákönkormányzatok, a Tiszapárt és mi is tettünk módosítókat, egyeztettünk a diákszervezetekkel, én is beszéltem ma az Egységes Diákfront egyik vezetőjével, és a vége az lett, hogy lett egy olyan konszenzus, hogy Karácsony Gergely, a Tisza és mi egy közös javaslatot nyújtottunk be, és ezt el is fogadta a közgyűlés. És Baranyi Krisztina előtte két nappal tényleg a teljes magyar ellenzéki nyilvánosságot riasztotta, hogy itt véget ér a világ, és egy ilyen hiszterikus hangvételű posztot tett ki, aztán a vége mégis az lett, hogy lett konszenzus. Szerintem ezek demokratikus élmények bizonyos szempontból, és egy tanulási folyamat, hogy működhet ez az ország másképp is, mint hogy éppen valakinek többsége van, és mint az úthenger leszavaz mindenki mást, és a saját javaslatait erőből átnyomja. Szerintem ennek a közgyűlésnek van ilyen szempontból edukatív jellege is.
Ha már a diákok javaslatát most idehozta, azért álljunk meg egy kicsit ennél, már csak azért is, mert talán a legélesebb hangnemű vita az itt volt először, vagy Baranyi Krisztina polgármester asszony itt jött ki igazán a sodrából, aztán önök között volt még több adok-kapok. Ez mennyire személyes, ami ön között, ön és Baranyi Krisztina között zajlik? Mert, hogy mondom, ennél a vitánál is, és aztán nagyon sok ponton ő ugye azt mondta, hogy ön gyakorlatilag egy ilyen árnyék főpolgármesterként próbál működni, és a saját politikai arcélét próbálja építeni, és olyan javaslatokat hoz be, ami nem is a közgyűlés terepére tartozik, és olyanokat személyes sértettségből próbál levenni, mint például a diákok, ugye, ami pedig a közgyűlésre tartozik.
Hát Baranyi Krisztina ebbe a kampányba még csinált velem közös videókat is, tehát hogy mi megértettük a hangot korábban, aztán nála valami megváltozott ebben, és most valóban elég kritikus véleményeket mond. Én annak tudom ezt be, hogy mondjam, ő is egyike annak a körnek, fogalmazunk így, akik az ellenzékből azzal szembesültek, hogy a Tisza érkezésével és drámai mértékű, az ellenzéken belül drámai erejű győzelmével a régi ellenzék pártjai és főszereplői háttérbe szorultak. Ennek nyilván van egy lágazás a DK felé, Gyurcsány Ferenc és körei, ők is ezt mondjuk úgy, hogy a feldolgozás folyamatában vannak még, ez látszik, és van az a fajta ilyen ellenzéki világ, amelyiknek sokféle pártja és háttérvilága volt, de amelyik eddig egy ilyen véleményformáló középpontban szerepelt, és akiknek van több országgyűlési képviselőjük is, akár a Párbeszéd, akár a Momentum, akár a más pártok, akár az LMP színeiben is, és most ők azt érzik, hogy budapesti képviselőként fogalmuk nincs, hogy 26-ban mi lesz velük, mert hogyha Tisza rájuk indul, akkor fognak kapni 4%-ot a jelenlegi számok szerint. És emiatt ők egy ilyen turbó ellenzéki üzemmódban vannak, ahol hol a Tiszát támadják, hol ha lehet engem támadnak, és mindenkit támadnak, és azt próbálják az ellenzéki közvéleménynek igazolni, hogy itt senki nem elég ellenzéki, csak ők azok, akik igazán ezt tudják, hogy hogy kell annak lenni, és akkor próbálnak mindenkit mindenkivel összemosni. Ez én Baranyi Krisztinát is ennek a körnek a részeként tudom csak azonosítani, és az, amit ma művelt a közgyűlésen, amellett, hogy néha szórakoztató és vicces volt, azért egész megdöbbentő, tehát ő egy ilyen arrogáns stílusban jött nekem minden előterjesztésnél, és közben, miközben ő próbál lenni a legnagyobb ellenzéki, valójában mindig a kormányt védte. Tehát azt mondta, hogy ne álljunk ki a múzeumok vidékre költöztetése ellen, mert hogy a vidékre is kell figyelem.
Ugye, hogy az nem a közgyűlés.
Meg hogy nem a közgyűlés dolga, miközben hát azért az előző ciklusban olyanokról döntöttek, hogy a köztársasági elnököt a nép választana a parlament. Hát azért Budapestnek több köze van ahhoz, hogy elköltözik-e a közlekedési múzeum, vagy a természettudományi, vagy éppen felújítja-e végre a kormány az iparművészetit, ami egy védett, épített örökségünk, egy fontos eleme is van, és a fővárosnak dolga ezekben az ügyekben. De a reptéri vasútnál, a reptéri útnál, a hévek, hát kiállt a hévek ritkítása mellett Baranyi Krisztina, hogy nem utaznak rajta. Ez vissza lehet nézni. Teljesen abszurd. Aki elmegy valaha a Ráckevei hévre, vagy a Csepeli hévre, vagy a Szentendrei hévre, hát azt látja, ezek tele vannak csúcsidőben.
Ő azt mondta, hogy ő a forgalmi adatokra hivatkozik, és a forgalmi adatokat mondja föl a közgyűlésen.
Igen, a forgalmi adatok ugyanazt mondják, hogy zsúfoltak, csak ugye a hév is úgy dolgozik, mint a régen a BKV még sok éve, hogy egy olyan magas számhoz, férőhelyhez viszonyítja a kiadnácsak adatokat, amiből szebbnek tűnik a szám. Mit értek ez alatt? Azt mondja a hév, hogy akkor van tele egy hév, hogyha minden négyes ülésen négy ember ül. Most aki már felszállt ilyen kelet-német hévre, azt tudja, hogy ott aztán négy ember akkor ül, ha gyerekekről van szó. Velem együtt biztos nem ül ott még három ember, mondjuk, és ha mindenhol végig állnak, ami ugye hát a híveken általában nem állnak ott középen, hanem az ajtóknál állnak az emberek. Ha megnézzük ezeket a számokat, az, ami Baranyi Krisztina szerint üres, az, amikor minden négyes ülésbe ül három ember, és minden ajtónál állnak 30-an. Ez valójában az utasok szemében az, amikor tele van a hév. Erre mondja az Baranyi Krisztina, hogy üres. De most ez egy rossz ízű vita, mert valójában egy fővárosi képviselőnek szerintem akkor sem szabad hévjáratritkítást támogatni, hogyha csak félig van tele a hév, és minden ülésen ülnek, és néhány ember áldogál. Tehát, hogy ő ezekbe miért állt bele, azért, mert szerintem most ő ugyanúgy a Tiszát, mint minket folyamatosan támadni szeretne, és hogy mondjam, ezek a szereplők azt várják, azt remélik, azzal kelnek, azzal fekszenek, hogy eljön újra majd az a világ, amikor visszatérnek ezek a régi baloldali erők.
Hagyj vessek föl egy másik szempontot. Baranyi Krisztina, ahogy mondta, hogy valami megváltozott benned, nekem úgy tűnik, hogy onnantól változott meg benne valami, hogy kiderült, hogy Szentkirályi Alexandra az utolsó két napon visszalép az önjavára. Nem ez van-e az egész mögött, és nem az van-e az egész mögött, hogy, és akkor most tudjuk majd le a Csárdi Antal ügyet is, hogy önre újra és újra annak az árnyéka vetül, hogy valamilyen fideszes mutyi lengi körbe azt,
hogy... Asszony, ez az egész kérdés, amit most föltesz, ugye arról szól, hogy akkor a választás hogy alakult, vagy hogy nem. Ugye ebben egy sértett van, aki most, ha bármi igaz lenne ebből, amit itt velem kapcsolatban fogalmazok, az Karácsony Gergely. Ha megnézi, a főpolgármesterrel egy ilyen szóváltásunk nem volt ezen az ülésen, és azt tudom mondani, hogy a főpolgármester az előterjesztéseim egy részéhez tett konstruktív javaslatokat, én azokat befogadtam, és a 8 javaslatomból 8-at együtt szavaztam meg Karácsony Gergellyel. Lakhatás, hévek, múzeumok, reptéri vasút, a kukák, tehát a palaszgyűjtés reformja.
Hát lehet, hogy Karácsony Gergely könnyebben túllép az ilyen
hát
ügyeken.
Nekem is volt, mint túllépni, hogyha azokra a hangfelvételekre visszaemlékszik, hogy ő miket mondott rólam. Csak én azt akarom ezzel mondani, hogy mondjam, azért ezek a történetek egy ponton véget kéne, hogy érjenek, és azzal kéne foglalkoznunk, ami miatt a budapestiek ide küldtek minket, hogy dolgozzunk. Tehát én Baranyi Krisztinán ezt nem látom, és el is mondtam neki ma, hogy mondjam, ő itt mindenen kiborul, hogy mi hogy van, de hát ő a munkáját nem végzi el, ő egy bizottság elnöke Budapesten, a fővárosban, a pénzügyi bizottságé. Találják, hogy melyik az az egyetlen bizottság, aminek még mindig nem volt alakulülése, miközben az összes többi dolgozik hetek óta, az ő általa vezetett bizottságé. Mindenkit lehet kritizálni, meg mindenhez hozzászólni, de ha valaki a saját bizottságában nem végzi el a munkát, össze se hívja, akkor utána azért egyel óvatosabban is lehetne. De nem akarom megkerülni a kérdését, mert érdemi. Szentkirályi Alexandra 2 nappal a választás előtt visszalépett. Én továbbra is azt tudom mondani, amit eddig, mert így van, és semmilyen számomra hiteles forrásból ettől eltérő magyarázatát az eseményeknek nem hallottam. A Fidesz szerette volna, azt nem gondolom, hogy szerette volna megnyerni a főpolgármester választást, mert erre valós esélyük nem volt a saját jelöltjükkel, de szerette volna azt elérni, hogy egy stabil és erős második helyet elhozzák, ami vidékről nézve jól néz ki, és fölhúzza a listát, és a közgyűlésben, amit átalakítottak listásra, egy erős pozíciót hoz össze a Fidesz-KDNP-nek. Ebbe én belezavartam ebbe a képbe. Elindultam a választáson a civilek és az LMP unszolására, ami unszolás egyébként már 5 éve is volt, akkor nem mentem bele, most úgy döntöttem, hogy belemegyek, és ahogy én bejelentettem az indulásom, minden közvéleménykutató ismert számai szerint a Fidesz budapesti szavazóinak körülbelül egy harmada azt mondta, hogy ő köszöni, de inkább rám szavazna. És nyilván az ellenzéki szavazók egy része is. Szentkirályi Alexandráik mindent elkövettek, hogy ezt megváltoztassák, de ők nem lejárató kampányt indítottak, ez az ő döntésük, hogy ez miért volt így, hanem egy elhallgató kampányt, ami beszéltünk is szerintem ebben a műsorban erről. A közmédiában egyszer nem hívtak be a kampány alatt az ingyenes újság, ami ott osztogatnak az állomásokon. Egyszer nem tudósított a programomról, a Tények egyszer, mint a legnézettebb magyar hírműsor, egyszer nem keresett meg, a Magyar Nemzet csinált velem egy nagy interjút, amit letiltottak, és soha nem jelenhetett meg, pedig még vissza is küldtem korrektúrával, és nem módosítottam benne sokat, tehát semmi vitáspont nem volt, de letiltották. Tehát én nem azt éreztem, hogy itt a kormányzati kommunikációtól hátszelünk van, hanem azt, hogy ellenszelünk van. Ők végül úgy döntöttek, amikor a Partizán vitája után tök világossá vált, hogy én második helyen vagyok, és abba is kezdek följönni Karácsony Gergely mögé, részben azért, mert az ellenzéki szavazók egy része, még nagyobb része is elpártol Karácsony Gergelytől, másrészt azért, mert a Fidesz szavazók egyre nagyobb része gondolta, úgyhogy hát ő a kihívó. Hát a Szentkirály nincs ott a pódiumon, és az egyetlen olyan szereplő, aki képes a Karácsonnyal vitába szállni, az a Vitézi, ezért a Fidesz szavazók egy része is erre jutott, hogy inkább rám szavazna. És egy olyan harmadik helyet, ami hát nem nézett volna ki jól az ország más részeiről sem, ezt feladtak, és visszaléptek.
Ez mind világos, valószínűleg az a kevés életszerű, hogy ez a visszalépés, ez úgy történik, hogy előtte akár önt, akár Ungár Pétert nem értesíti erről a Fidesz, vagy nem ülnek le egy asztalhoz csütörtökön, hogy gyerekek, ez lesz pénteken.
Pedig nem történt ilyen. Olyannyira nem történt ilyen, hogy emlékszem arra az estére, ami Szentkirályi Alexandra visszalépését megelőzte. A magyar sajtó ellenzéki részének politikai újságírói közül alig van olyan, aki nem hívott föl, hogy hát ők hallják a Fideszből, hogy ez lesz. Én akkor politikus nem hívtam föl, de tájékozódni elkezdtem, és voltak, akik azt mondták, hogy ez tényleg lehet, hogy megtörténik, de nincs róla döntés, hallják, stb. Én akkor meg is írtam egy Facebook poszt tervet, és aztán sokan most azt vetik a szememre, most a Csárdi is ezt kezdte el mondogatni, ami hát ha ez a bizonyítéka, akkor tényleg azért röhely, hogy a Szentkirályi visszalépése után pár perccel kim volt a reagáló posztom erre. Hát persze, hogy megvolt, mert ezt utána éjszaka mi megírtuk, hogy ha ilyen történik, akkor legalább ne akkor kezdjünk el gondolkodni, mit mondunk erre. És akkor mondtam azt, hogy nem lesz a Fidesz-szel koalíció, meg a DK-val se, nem lesz se Fideszes, se DK-s helyettesen. Ennek nincs sok jelentősége, de nyilván próbáltuk kitalálni, mit lehet egy ilyen helyzetben mondani. Mert nyilván azt nem mondhattuk, hogy a szavazók nem kérünk. Hát ilyet egy választáson induló politikus nem mond, ugye néha számon kérik rajta, hogy miért nem mondtam azt, hogy nem tudom, melyik szavazói körből nem kérek. Hát ilyet ki mond? És miért mondana? Hát ha a budapestiek meghatározott köre úgy dönt, hogy engem lát alkalmasabbnak, és a programomra szavaz, én azt megköszönöm. Megköszönöm utólag is, megköszönöm akkor is, aki a szavazókkal van vitába induló politikusként, választáson induló jelöltként, az szerintem nem is ért semmit abból, hogy mi a demokrácia. No, tehát ez így zajlott ott le. Én azt gondolom, tényleg visszagondolva erre, hogy ez a döntés ott egy-két nappal előtte születhetett meg a Fideszben, hogy ők ezt meglépik, és azért gondoljunk bele, hogy a maguk szempontjában racionálisan döntöttek-e. Egyrészt én ezt a választást majdnem megnyertem, amit szerintem ők se gondoltak, és a magyar közülem egy jelentős része nem gondolt. Másrésztről soha senki nem beszél arról, mert ilyen nem tudunk ilyen számot, hogy a Fidesz jelöltje Budapesten mondjuk, nem tudom, 21%-ot kapott. És ezt nem kell megmagyarázni, ezt nem kell kimagyarázni, ezt nem kell Salgótarjánba vagy Jászfényszarún elmondani, hogy lehet az, hogy az ország fővárosában a Fidesz harmadik lett egy főpolgármester választáson, hanem arról beszélünk, hogy az a jelölt, akit végül támogattak, az 47%-ot kapott. Sőt, én ugye százalékban többet kaptam, mint a debreceni polgármester, és több szavazatot kaptam, mint Tarlós István bármikor.
Mind világos, de szerintem arra is emlékszik, ha már emlegette a kampány alatti beszélgetésünket, hogy akkor is én kénytelen voltam öntől megkérdezni, hogy például kire szavazott a 2022-es választáson. Mindezt azért, és most is azért beszélünk erről,
de semmi baj nincs ezzel, persze.
Újra és újra téma, mert miközben ön évek óta építi azt, hogy ön egy szakértő, aki szakértői programot akar vinni, aki nem a pártpolitikával foglalkozik, aközben a pártpolitikai logika alapján és a pártpolitizálás alapján kapta meg ön a Fidesz támogatását. És nyilvánvalóan voltak, biztos, hogy önhöz is eljutott, meg hát utána is ebből sok vita volt, hogy voltak olyan választók, nyilván az ellenkezője is, akik úgy érezhették, hogy ők belettek csapva az utolsó pillanatban. Ők elhitték önnek, hogy ön nem fideszes, hogy ön nem a Fidesz jelöltje, majd ön a szavazás napján, ha akarta, ha nem, fideszes lett és a Fidesz jelöltje. És nagyjából ez az, amit ön kénytelen újra és újra.
Ebben teljesen igaza van, és abszolút nem veszem rossz nyilván, hogy ezt megkérdezi. Azért ugye van egy ilyen narratíva, hogy itt szavazók átlettek verve, vagy nem tudom, azért ez nem igaz, tehát hogy 48 órával előbb történt ez a visszalépés. Én azért azt, hogy olyan ellenzéki szavazót, aki ilyen politikai logikán gondolkodik, tehát érdekli a politika és tájékozódik, és nem hallott arról 48 órán keresztül, hogy Szentkirály Alexandra visszalépett, ilyen nem hiszem, hogy van. Tehát valaki vagy úgy döntött, hogy ennek az információnak a birtokában nem szavaz rám, ilyenek biztos, hogy voltak, és nagyon sajnálom, hogy voltak, mert hát ha 293-a kevesebben lettek volna, akkor most főpolgármesterként ülnék itt, ez van. És nyilván voltak olyanok, legalább 150 ezeren, ahogy látjuk a listás szavazásokból, akik ellenzéki szavazók, nem akarnak a Fideszre szavazni országos politikában, meg a listán fővárosba se, de mégis úgy döntöttek, hogy rám szavaznak a főpolgármester választáson, és nekik is köszönöm, meg egyébként a ezzel összemérhető számú Fideszes szavazónak is köszönöm, hogy rám szavaztak. De tehát azért mégiscsak az a helyzet, hogy a Fidesz kapott Budapesten, nem tudom, kevesebb, mint 30%-ot, míg én kaptam 47-et. Tehát azért az nagyon-nagyon sok ellenzéki szavazó úgy döntött, hogy engem tart alkalmasabbnak főpolgármesternek, mint Karácsony Gergelyt. És ez nem változott meg a visszalépés tényétől, hiszen 48 órában később volt a szavazás. És nyilván voltak olyan Fidesz szavazók is szép számmal, hát maga Tarlós István is ilyen, aki azt mondta, hogy köszöni szépen, a Fidesz csinál, amit akar, ő akkor inkább a mi hazánkra fog szavazni. Nem volt nagyon sok ilyen szavazó, de 2-3% volt, tehát ennek is volt döntő jelentősége, mert ha mondjuk a mi hazánk visszalépett volna ezen a választáson, akkor valószínűleg most én lennék a főpolgármester. De ez ami lett volna, ha ez nyilván értelmetlen, én nem, nehogy úgy tűnjön, mintha én most nem tudnám földolgozni, már rég túl vagyok ezen az egészen. Ma is konstruktív javaslatokkal mentem a közgyűlésre, és azon gondolkodtam, hogy tudunk minél többet átvinni. Nem élet-halál kérdés ez. Én most akkor ebben a helyzetben fogom a legtöbbet kihozni Budapestért, abból a munkából, amit csinálok. De hát ha már itt vissza kellett mennünk a múltba, akkor ezeket talán fontos volt elmondani, hogy ez a visszalépés egyrészt segített, másrészt, ahogy ön is mondja, ártott is, mert voltak olyan szavazók, akik pedig emiatt elpártoltak.
Ön tudja-e, hogy Csárdi Antalnak milyen bizonyítéka van?
Nem, de azt tudom, hogy össze-vissza beszél, és minden interjújában mást mond erről, úgyhogy én már nehezen tudom ezt komolyan venni őszintén. Szóval ez egy bohózat. Hát mutogatni egy pendrive-ot, ami ő sem mondja meg, hogy mi van, és azt mondja, hogy már nincs is rajta semmi, meg azt mondani, hogy ő nem mondja el, hogy miről beszél forrásvédelem miatt. Hát könyörgöm, egyrészt a forrásvédelem az újságírókat védi, nem a politikusokat az én ismereteim szerint. Másrészt a forrásvédelem az úgy szokott menni, hogy teszek egy állítást, és aztán nem mondom meg, hogy kitől van az info. De az, hogy állítást se teszek, tehát nincs bizony, nem mondom, hogy miről beszélek, csak így beszélek a levegőbe, az nem forrásvédelem, hanem üres vádaskodás. Ezzel nehéz mit kezdeni. Azt tudom, hogy Csárdi Antal azt már elmondta a interjúkban, hogy én nem csak, hogy nem vagyok rajta azon a valamin, ami az ő állítólagos, ha egyáltalán létező bizonyítéka, hanem ő már abban se biztos, hogy én tudok arról, ami azon van. Tehát
kezdve nyilván a közvélemény akkor tudhatná ezt meg, hogyha valamilyen módon ez jogi útra terelődne. Ön, Ungár Péter, az LMP, a Podmanicki frakció, bárki tesz-e jogi lépéseket?
Hát szerintem akkor is nehezen derülhet neki, mert Csárdi Antal azt állította a Telexben, hogy már neki sincs meg semmilyen bizonyíték. Tehát nem hiszem. Másrészt ugye az elmúlt évek törvénymódosításainak hatására is azért a választott politikusokat elég jelentősen védik ezek a típusú jogszabályok, és elég sokat kell tűrnünk mindenféle, akár valótlan tényállításnak beállított, de valótlan állítás kapcsán is. És én egyébként sem vagyok ez a pereskedő típus, hogy össze-vissza pereskedjek ilyen ügyekben. Ha én ezzel foglalkoznék, akkor ebben a kampányban kb. 300 sajtóhelyreigazítási pert indíthattam volna, és másra csinálnék, mint bíróságra járnék. Nézd, én azt gondolom erről, és ugye nem tudom, különböző visszajelzésekből is, ami eljut hozzám, hogy aki megvan arról győződve, hogy én vagyok maga az ördög, minnyire van ilyen választó, én nem mondom, hogy nincs. Annak ez egy megerősítés, hogy nalám, mindig is ezt mondtuk. Annak, aki jó esélye rám szavazott, és egyébként azt gondolja, hogy az a munka értékes, amit én csinálok Budapesten sok-sok éve, két évtizede, szerintem pedig pontosan látja, hogy ez egy bohózat, hogyha mondjuk megnézte Csárdi Antal interjúit, akkor ezt látja. Én nem akarok ebben különösebb erőforrásokat tenni, hogy rövidebben él az élet, hogy egy olyasmit bizonygassak, ami hát valójában vádként meg sincs fogalmazva konkrétumok szintjén.
Ugye itt az egész ügy kapcsán öntől is, másoktól is elhangzott az a sejtetés, Csárdi Antaltól magától is, hogy Lázár János lehet az egész mögött. Ha ezt félre is tesszük, akkor is a nyár folyamán, és hát most a politikai szezon kezdetén is nagy csörtében van Lázár Jánossal, sőt Lázár János bár mindig is a csípős nyelvéről híres volt, de talán még ezen túlmenő posztot tett ki, és talán még a csípős nyelvnél azért élesebb mondatok hagyták el a klaviatúráját. Ma már Baranyi Krisztinánál megkérdeztem, akkor megkérdezem, hogy mi van önök között?
Hát úgy látszik, vannak, akik nem, hogy mondjam, akik nem tudom elnyerni a támogatását, de ugye én azért azt vallom, és ez már a Tarlós Istvánnal való jó viszonyunkról is látszott, hogy mondjam, ügyek mentén kell vállalni konfliktusokat. Engem így neveltek. Édesanyám ezt nagyon sokszor, hogy mondjam, belém verte, és hát a Lauderben is inkább ezt tanultam az iskolában, mint az ellenkezőjét, hogy ha azt gondolom, hogy igaz, amit mondok, ha azt gondolom, hogy egy jó ügy mellett állok ki, ha azt gondolom, hogy tényleg nem a saját érdekeimet képviselem, hanem a bármelyik vitás ügyben egy olyan közösség érdekeit, akit képviselek, vagy akivel próbálok azonosulni, segíteni, akkor vállalni kell a vitákat. Ez nem azt jelenti, hogy személyeskedni kell, de nem kell megijedni. Önmagában azért, mert Tarlós István, nem tudom, összehúzza a szemöldökét, és azt mondja, hogy hát, nem tudom, mond valami otrombasságot, most nem is tudom a 10 évvel ezelőttieket fölidézni, vagy azért, mert Lázár János nincs hozzászokva az, hogy valaki kritizálni meri a munkáját, vagy Baranyi Krisztina nincs az hozzászokva, vagy az ellenzéki kávéházban valaki azt meri mondani egy javaslatra, hogy értem én, hogy de hát ez így nem jó, vagy nem szolgálja a város érdekét. Én ezeket kimerem mondani, és valahogy magamra vonzom aztán néha persze ezeket a konfliktusokat, de hát azért ezeknek az ügyeknek mindig az a vége, hogy előrébb megy tőle a város, vagy éppen a vasútpolitika. Szerintem az, hogy mondjuk a Lázár konfliktus, hogy a konkrét ügyre rátérjek hatására, a magyar közvélemény többet beszélt a MÁV problémáiról, mint előtte bármikor. Az, hogy széles körben tárgyalt közügyé vált, hogy a MÁV egyébként rosszabbul teljesít, mint az elmúlt évtizedekben bármikor az Intercity-k és a távolsági vonatok menetrendszerűsége történelmi mélypontra jutott, a hévekkel kocsikiadási problémák vannak, üzemzavarok vannak, hogy Lázár János leállította a beruházásokat, és hogy egyáltalán a magyar vasút egy ilyen elhanyagolt hátsó udvarra kezd lenni az országnak, miközben leaszfaltozunk mindent és autópályákat építünk. Szerintem megéri erre ráirányítani a figyelmet, a közfigyelmet akkor is, ha vége az lesz, hogy Lázár János engem nem szeret. Én ezzel tökéletesen együtt tudok élni.
Mennyire használja ön tudatosan a fővárosi terepet, meg a közgyűlést arra, hogy a Lázár Jánossal vívott harcát megvívja?
Nem használom, és ha megnézi, én ma nem lázároztam ezen a közgyűlésen.
Tele volt olyan javaslattal, ami hát igen, a Lázár akkor, minisztériumának
igen,
üzen.
De akkor használtam volna, és volt ilyen javaslat egyébként néhány kollégámnak, tehát hogy én húzogattam ki, hogyha beleírtuk volna, nem tudom, a közgyűlési határozati javaslatba, hogy üzenjük Lázár Jánosnak, hogy, meg nem tudom. Én pont az, hogy nekem nem személyes vitám a Lázár János, engem nem érdekel Lázár János. Hogy mit csinál a vadászkastélyában, meg hogy mit gondol a, nem tudom, a dohányzás betiltásáról. Engem nem minden ügyben van vele általános vitám, sőt, még meg is szoktam dicsérni a Tremtrén miatt Hódmezővásárhelyen, mert szerintem az nem egy butaság. Én nekem ügyek mentén van vitám vele is, meg sokszor másokkal is, és ott az ügyekről kell beszélni, és nem a személyről. Tehát éppen ezért az én javaslatom nem Lázár Jánosról szólt, hanem arról, hogy a közlekedési múzeumot ne vigye Debrecenbe egy autópálya mellé a pusztaságba. Arról szólt, hogy ne ritkítsa ki a híveket, hanem kezdje el őket fejleszteni és lecserélni a járműveket. Ez mind a két javaslat igen. Átment a közgyűlésen. Arról szólt, hogy a reptéri vasút kapcsán álljunk ki amellett a megoldás mellett, ami a távolsági vasúti hálózatba beköti a repteret. Tehát eléri azt, hogy a debreceni IC, a szegedi IC, a zónázóvonat Szolnok felől meg tud állni a reptéren, és ezáltal beköti nem csak a belvárost, a nyugati pályaudvart, de beköti a déli körvasúton át Kelenföldet is a reptérre, meg az egész kelet-magyarországi régiót, sőt, akár a hídon át Nyugat-Magyarországot is előbb-utóbb. Tehát ez azért összességében azt jelenti, hogy egy hálózatos, az országot behálózó és a várost is behálózó reptéri vasút mellett ma a közgyűlés szavazással kiállt. És én azért azt gondolom, hogy ezeknek a dolgoknak azért van értelme, és Baranyi Krisztina kritikája azért is szerintem egy téves tévút, hogy hát minek, úgyis felesleges, hát ezzel a kormányon már úgyse lehet mit csinálni, ezt Üttő Kata is, meg ő is elmondta. Én értem, hogy aki ebben az ellenzéki taposó malomba van, én nem tudom hány éve, az úgy van vele, hogy már minek ide bejárni, már úgyse lehet semmit csinálni. A Tüttő Kata lényegében ezt mondta el, hogy ő már mindent megtett, már minek szavazgatunk itt, úgyis a kormány elvitt mindent, tönkretesz mindent, én ezt értem. De mégiscsak az a helyzet, hogy itt 2026-ban egy nagyon éles országos politikai verseny jön az összes közvéleménykutatás szerint. Most, hogy vezet a Tisza, vagy nem vezet a Tisza, ebből a szempontból mindegy, de egy az egyes felállás jön az országos politikában. Ilyenkor pedig szerintem minden ügynek jelentősége van, és minden ügyben a problémás döntésekre való figyelemfelhívás okozhatja azt, hogy végül meghátrál a kormány. És lehet, hogy nem Lázár János fog meghátrálni a végén, hanem a Karmelita mondja azt, hogy figyelj János, ez már túl balhés ügy kezd lenni. És akkor sikert értünk el. Tehát én nem fogom azt feladni, hogy ezekben az ügyekben kiálljak a budapestiek érdekei mellett, és hát arra még biztos nem fogom a közgyűlés soha használni, hogy országos ügyeket odavigyek, tehát az intercitik pontosságát nyilván nem ott fogom megtárgyalni, hanem azt elmondom másút. De hát az, hogy az országos múzeumokat elviszik-e Budapestről, az, hogy a híveket kiritkítják-e, az, hogy a reptéri vasutatból csinálnak-e valami teljes hülyeséget, hogy a Maxi Dubajba menjen a város helyett, meg ilyeneket, ugye volt ilyen javaslat. Ezekbe pedig szerintem kőkeményen ki kell állni a kormány terveivel kapcsolatosan.
Ha már Maxi Dubajt, vagy Mini Dubajt említi, ugye a lakhatási válság kezelése kapcsán is előkerült ez, mégpedig úgy, hogy ugye önnek volt egy javaslata, ami egy Szegedi úti ingatlanról szól, hogy azt Szegedi út, ugye?
Az a kollégium?
Igen, a terület hasznosítása, ami ott...
Rimaszombati.
Rimaszombati, bocsánat.
Szegedi út az a Maxi Dubajon van.
Igen. De hogy egy olyan területnek a hasznosítása és magántőkével közösen együttműködve, gyakorlatilag egy bérlakás program előterjesztése volt, amire az volt a kritika, hogy hát ez a terület, ez úgy sem ment el már évek óta, hogy nem írták elő a magánbefektetőnek, hogy mit csináljon ott. Miért menne el úgy, hogy még azt is előírják, hogy legyen rajta kötelezően valamilyen
bérlakás? Azért végül ezt a kritikusok is megszavazták, tehát átment a javaslatom, ezt köszönöm nekik. Nézd, én nem azt mondom, hogy a bölcsek köve zsebemben van, és ez tuti működni fog. De legalább próbáljuk meg, mert elég sok város csinálja ezt Európában. Mire gondolok itt? És ha már a Szegedi utat említette, ugye az Rákos rendezőn van, a dologban tényleg van egy párhuzam. Rákos rendező állami tulajdon. Ez a kelenföldi terek, ez az a magas ház a pályaudvar, a kelenföldi pályaudvar mellett, ha jövünk be az autópályán, vagy állunk a pályaudvaron, van az a tök üres, ma reklámhálóval beborított magas ház. Ez egy régi kollégium, régóta üres, elég szörnyű állapotban van. És ugye az állam mit csinál a saját rozsdővezeteivel, a saját ilyen telkeivel, odaadja egy arab befektetőnek, hogy ott csináljon, amit akar, felhőkarcolót, luxuslakást, bevásárlóközpontot, amiből lássuk be, Budapestnek nincs hiánya. Budapesten két dologból van hiány, megfizethető lakásokból és zöld felületekből, városi jó minőségű parkokból. És szerintem ezt kéne csinálni a Dubaj területén, vagy Dubaj, hát a Rákos rendező területén is, ha a kormány egy fenntartható és okos várospolitikát akarna csinálni. És szerintem én arra vonatkozik a javaslatom, hogy legalább mi ne csináljuk ugyanezt, mert valójában fogni és eladni a telket, az egyik legértékesebb fővárosi telket Kelenföldön. És azt mondani, hogy jöjjön egy magánbelőző, az csinálj, amit akar. Ha hotelt, hotelt, ha bevásárlóközpontot, azt, ha irodaházat, azt.
De ha olyan értékes, akkor miért nem kell el évek óta?
Szerintem azért nem kell el, mert de ez teljesen technikai kérdés. Van ott egy vasútfejlesztési terv, hogy Kelenföldtől Török Bálintig kibővítsék a vasúti pályát. Ezen még én is dolgoztam évekig, és annak az egy részben kísérleti tanács a területet. Nem nagyon, tehát az érdemben nem változtat, de azért ez egy kockázat bármilyen magánbefektető számára. Ezt nyilván kezelni kell. De nem tudom, hogy ez az ok, de azt gyanítom, hogy igen. A lényeg, én most azt mondom, hogy csináljunk egy mintaprojektet ezen a telken. Ez azért egy jó telek, mert marha nagyot lehet ráépíteni. Általában az probléma, hogy a fővárosnak vannak olyan telkei belvárosban, itt-ott, vagy nincs tömegközlekedés közel, vagy már eleve egy történeti városszövet, nem lehet oda igazán nagyot építeni. Márpedig ahhoz, hogy ezt a magántők együttműködést ki lehessen próbálni, az kell egy méret. Erre a telekre 1000 lakást föl lehet építeni, abból eredően, hogy ez egy nagy telek. Ha ott valakinek megvan az a Budapest Van nevű irodaház, ami ott Kelenföldön fölépült az elmúlt években, nagyjából ugyanakkor át lehet odaépíteni. Ez egy óriási dolog, és 65 méteres magasságot enged a szabályozási terv régóta. Tehát egy ilyen helyre szerintem lehet akkor a lakóházat álmodni, tervezni, ahol azt mondja a magántőke, hogy ő ebből x 100 lakást, nem akarom most megtippelni, hogy mennyit, ő piaci alapon megcsinál, az övé, ő majd eladja, és van pár száz lakás benne, ami pedig valamilyen módon olyan bérlakás, ahol a város beleszólhat abba, hogy kik legyenek a bérlők, most ugye szociális szempont alapján, vagy a fiataloknak kor alapján, ezen lehet vitatkozni, tehát magyarul a megfizethető lakhatási kínálatot jelentősen bővíti Budapesten, és cserébe lakbértámogatást fizet ezekre a lakásokra, ami egy hosszú távú elköteleződés. Ilyen modell sok helyen működik Európában, Budapest ezzel nagyon régóta nem kísérletezik, több mint egy évtizede nem, sőt, másfél évtizede nem volt ilyen kísérlet legalább. Én azt javasoltam, hogy ezt próbáljuk meg. Lehet, hogy nem fog működni, és én el fogom azt készséggel ismerni, de szerintem aki nem próbálkozik, az soha nem fog semmire jutni. És azért itt bejön az a szempont is, amire utalt, hogy én emlékszem a partizános főpolgármesteri vitában, amikor elmondtam ugyanezt a koncepciómat, nem csak erre a telekre, hanem általában, akkor Karácsony Gergely azt mondta, hogy hát Dávid, neked kéne a legjobban tudni, hogy Orbán Viktor mit gondol a bérlakásokról, hogy ezt sose fogja támogatni ez a kormány, mert nem érdekli őket, semmi lakhatási kérdés. És én akkor valami olyasmit mondtam, nem fogom tudni szó szerint idézni, hogy hát kitartóan kell próbálkozni, és majd akkor előbb-utóbb áttörjük ezt a falat. És szerintem ennek a kampánynak volt abban szerepe, ahol a Karácsony is, meg én is sokat beszéltünk arról, hogy Budapesten lakhatási válság van, és ez egy közpolitikai ügy. Itt nem megy a 90-es évek szemlélet, hogy majd a piac megoldja, nem kell nekünk vele foglalkozni, hanem változtatni kell, mert a fiatalok nem találnak lakást, Budapesten nem épül elég lakás, az Airbnb meg a külföldiek lakásvásárlása miatt elszállnak a lakásárak, a lakbérek, be kell avatkozni. A közférának van dolga, és láss csodát, most már Orbán Viktor a rádióinterjújában is erről beszél, Szentkirály Alexandra is a lakhatási válságot fontos problémaként azonosítja. Ez egy fél siker, és talán ebben a közegben, ebben a hangulatban el lehet érni, hogy például ilyen projekteket a főváros talán sikeresebben meg tudjon csinálni.
Mennyire van realitása annak, hogy miután most szintén Szentkirályi Alexandra a mai ülésen a diákváros koncepciója mellett is kiállt, ami, hogy tegyek egy szubjektív megjegyzést, szerintem az elmúlt évek egyik legjobb terve készült, tehát hogy egy igazán izgalmas építészeti pályázaton igazán izgalmas terv készült arra a területre.
Szerülök, ha így lehet, hogy sokat dolgoztunk rá.
Van annak realitása, hogy ez valóban meg is épül? Tehát, hogy a mostani
engem is meglepett Szentkirályi, engem is meglepett Szentkirályi Alexandrának ez a mondata, hiszen a diákvárost ez a kormány állította le, én akkor még a Budapest Fejlesztési Központot vezettem. Emlékszem arra, amikor Fűrjes Balázsról, aki akkor államtitkár volt, kiültünk egy sajtótájékoztatóra elmondani, hogy lesz diákváros, és a fejünk fölött valamikor a Fudan kínai egyetem beruházást bejelentették, és lemondták a diákvárost talán egy nappal később. Az nem volt egy kellemes élmény. Tehát én mindig is a diákváros pártján voltam ennek a Snoetta mestertervnek, amire utal a készítése, ami társaságunk csinálta. Én nagyon büszke vagyok erre. Szerintem ez az egyetlen olyan mélységében kidolgozott, fenntartható város terv, ami egy egész új városnegyedre szól, ami az elmúlt 100 évben Budapesten megszületett, ez nagy szónak hangzik, de mégis így van, és azt a színvonalat hozza, mint mondjuk az ugyanilyen tervek Bécsben. Tehát ezt meg kéne csinálni. Ez egyébként nem csak diákváros, ez egy lakónegyed.
De most látja a realitását?
Tehát, hogy hát ez most azt kérdezi, hogy elhiszem, amit Szentkirályi Alexandra mond. Bízom benne, hogy így lesz. Hát ez az egyetlen arra utaló jel, hogy a kormány ezt újra komolyan gondolja, az egyrészt ez, amit mondott Szentkirályi Alexandra, illetve azért egy picit jobban belegondolunk, honnan is jött ez a diákváros terv. az olimpiából. A Diákvárost az hozta létre, és ezt nyíltan elmondtuk akkor is, hogy a 2017-es olimpiai pályázaton, amikor az idejévi olimpiára pályázott volna Budapest, akkor már egyébként az olimpiát előkészítő csapatok látták azt, amit egyébként Párizs is látott és meg is csinált, hogy a 21. században tilos úgy építeni mondjuk egy olimpiai falut, hogy aztán lebontjuk. Uh-huh. És ahogy Párizs egyébként egy olyan olimpiai falut tervezett, ami rögtön az olimpia vége óta már most is megfizethető városi szociális bérlakásokká alakult, egy lakónegyeddé, nem is egy egyébként öt helyen volt. Ha valaki rákeres az olimpiai falura Párizsban angolul, akkor fog találni tök érdekes cikkeket, képeket róla. Nagyjából ugyanezt terveztük, és a Diákváros az lett volna, hogy olimpiai faluként működik, aztán egyszer átalakul, azonnal úgy van megcsinálva, úgy van kitalálva egy lakónegyeddé, diákvárossá, kollégiumnegyeddé. Én lehet, de tényleg nem tudom, ezt csak találgatok, lehet, hogy a Fidesz azért vette ezt most újra elő, mert az olimpiai álom is kezd újjáélni.
Csak akkor az azt is jelenti, hogy mondjuk 2036 előtt nem lesz ebből realitás.
Akár azt is jelentheti, bár egyébként ezt néztük korábban, a Diákvárost éppen meg lehet csinálni, mert egy kollégiumnak ugye van egy olyan tulajdonság, hogy pont a nyári olimpia idején kiüríthető, hiszen a kollégiumok jelenleg üresek nyáron ma is. Tehát éppen ez még meg is lehetne előbb, hogyha ez a szándéka a kormányzatnak.
Egy ilyen majdnem 10 órás ülés után, és az ön személyes sikerei után, de közben meg nyilván, amiket mérlegre tettünk itt az elején, mire számít, mire készül, mikor kaphat-e például ön még egy felkérést helyettesi alpolgármesteri posztra, vagy ez már egy elengedett kérdés, és így fognak elzakatolni?
Ha megengedi, ha már utalt rá, hogy a sikerekről, ha egy-egy mondatot mondhatok talán. Tehát volt egy olyan javaslatom, hogy éjfél után járjanak a metrók a hétvégi estéken. Budapesten zár a legkorábban a metróhálózat az egész Európai Unióba, Bukarestet kivéve. Szerintem érdemes azt megfontolni, Bécs ezt csinálja, Berlin ezt csinálja, Varsó ezt csinálja, hogy hétvégén akár éjjel 2-ig jár mondjuk a metró, vagy akár egész éjjel jár. Erre most kaptunk egy felhatalmazást az általam vezetett szakbizottság, hogy ezt járjuk körül, egy elvi okét adott a közgyűlés, és február végéig hozunk egy anyagot, és szerintem májustól ez meg lesz, én ezen leszek. Azt, hogy biciklit, azt nyilván nem lehet mindenhol szállítani, de azokon a járatokon, hegyvidéken, ahol lehet, meg kutyát lehessen, aki bérletes utas, már ne kelljen újabb jegyel bajlódni, hanem vihesse fel
a... Ezt tegnap már be is fogadta magától is a BKK.
Igen, de szavazni ma kellett róla, ezt elfogadta a közgyűlés. Volt egy lakhatási javaslatom, erről beszéltünk, Kelenföld, és ez az új hasznosítási koncepció. Támogattuk egyébként azt is, hogy az Airbnb és a külföldi orosz, kínai, vietnámi lakásvásárlásokat korlátozza
a város.
Igen,
feldíszítése.
Feldíszítés. Hát az a helyzet, hogy elindult, és szerintem tök nagy siker egyébként. Tehát, hogy én megmerem dicsérni néha a kormányt, tudom, hogy ez például sokaknál meglepő, de hát én szerintem például a zöld ügyekben, akár az acskók kivezetése kapcsán, akár az útdíjak, amint a teherautók útdíjának emelése kapcsán, akár a visszaváltás ügyében, egyébként szerintem zöld ügyekben, nem mondom, hogy mindenben nagyon zöld ez a kormány, rossz szó sincs, hát akkor a vasutat is fejleszteni, de egy-egy ilyen sztorit megfognak, és akkor megcsinálják, ez nyilván jön abból, hogy elég koncentrált hatalom van Magyarországon, tehát kevés vitával végig tudják ezt vinni, de legalább végigviszik. Én ezeket, mint zöld politikus, támogatom. Én örülök, hogy a betétdíjas rendszer elindult, és annak is örülök, hogy hirtelen az emberek elkezdtek odafigyelni arra, hogy ne kidobják a műanyag flakonokat. És ha véletlenül kidobják, akkor pedig valaki jön, aki összegyűjti, és az 50 forintért visszaviszi. De ennek van egy olyan mellékhatás, hogy kiborogatják a kukákat, eleve szabálysértés belenyúlni a kukába, és kivenni onnan valamit, amit meg szeretnénk kimérni ezeket az egyébként szerencsétlen sorsú embereket. Ezért azt javasoltuk, hogy ahogy ez egyébként német városokban még sok helyen megy, legyen ott egy tartó, ami még nem a kuka belseje, ahol le lehet tenni a flakont, és akkor aki akarja, visszaválthatja, hogyha valaki maga nem akarja ezt csinálni. Velem is sokszor előfordul, hogy veszek egy üveg vizet az utcán, rohanva valahonnan valahova, én nem fogom ezt 2 napig cipelni, hogy aztán elvigyem egy bevásárlóközpontba, viszont kidobni se szeretném, mert mégiscsak ér valamit. Tehát innen jött az ötlet, hogy ezt beterjesszük. Volt a kiállásunk a múzeumok vidékre költöztetése ellen, a hévek ritkítása ellen és a reptéri vasút mellett. Ezek is fontos javaslatok, illetve még volt egy olyan javaslatom, és ez nagyon nagy szívügyem, még ha talán kisebb nyilvánosságot is kapott, hogy a BKK-t az eredeti 2010-es modellje szerint állítsuk helyre. Tarlós István, miután én távoztam a BKK éléről, megcsonkítgatta azt a BKK-t, és én nem a saját hatáskörémet szeretném vissza, mert nem én vezetem most nyilván a céget, hanem a főpolgármester emberei, de elvi alapon azt gondolom, hogy az a helyes, hogyha az a modell, amit kitaláltunk anno, az helyreáll. Ebben meggyőztem a főpolgármestert is, aki egyébként hasonlóan gondolkodott régebben. Az előző 5 évben ez nem történt meg, most megtörténik, és a különböző közútkezelési és egyéb BKV felügyeleti hatásköreit a BKK-nek helyre fogjuk állítani.
A kérdésem arra vonatkozott, akkor kicsit egyértelműbb leszek, hogy már a programjuk alapján is úgy tűnt, hogy azért igazából több az azonosság, mint a különbözőség. Most az elmúlt 2 közgyűlés alapján is úgy tűnik, hogy ha volt is személyes konfliktus is akár önök között, mint hogyha mind a ketten ezen túllendültek volna, és kölcsönösen tudják támogatni egymás javaslatait. Ezért a látszat kicsit olyan, minthogyha tandemben vezetnék a várost. Ezért kérdezem, hogy előfordulhat-e, hogy ez hivatalos úton is így lesz, magyarán ön lesz Karácsony Gergely helyettese.
Most ugye szakbizottsági elnök vagyok, a Klímavédelmi Közlekedési Városfejlesztési Bizottság elnöke, és ebben a minőségben vállalunk felelősséget. Én ma is több olyan javaslatot tettem, az előbbiek között is volt ilyen, ahol azt javasoltam, hogy a mi bizottságunk vállalja, hogy kidolgozza az új közútkezelési rendeletet, az új HÉV, vagy az új metró menetrendet, és így tovább. Tehát nem elszaladni szeretnék a felelősség alól, nem kibújni, nem játszani azt az ellenzéket, aki minden előterjesztésben megtalálja, hogy mi a rossz, és mindent le tud szavazni. Ezt talán látszik abból is, ahogy beszélek ezekről az ügyekről. Tehát nincs olyan állításom, hogy mivel én alul maradtam Karácsony Gergellyel szembe, ezért mostantól minden hülyeség, amit ő mond, és mi egy ilyen ellenzéki szerepben majd meglátjuk, mi történik. Nem ezt csináljuk, konstruktívak vagyunk, együttműködünk, és vállalunk felelősséget. Az, amit ön kérdez, és ide értem, hogy válaszoljak konkrétabban, erre nem tudok ma se igen, se nemmel válaszolni. A főpolgármester többször elmondta a nyilvánosságban, és 4 szem közt is elmondta nekem, hogy fölmerül benne mondjuk így, hogy engem jelöljön az egyik főpolgármester helyettesnek. Ugye itt ennek kapcsán 2 kérdés van. Az első kérdés, hogy ezt én vállalom el. Erre én elmondtam neki, hogy azért nekem ebben sok feltételem lenne, és egyik se arról szól, hogy nem tudom, mekkora az irodám, tehát ezek nem érdekelnek. De az, hogy érdemben tudok-e a programomból megvalósítani dolgokat, hogy érdemben valamelyik
hát
szakterületen...
Már most tűnik, hogy tud.
Hát a mostani szerepből tudok, aztán majd azért az egy más egy főpolgármester helyettes, azért az egy, hogy mondjam, ez egy városvezető, városvezetési konstrukció része, ott az önállóskodásnak már azért kisebb tere van, érthető módon, hát az egy koalíció más, mint egy közgyűlési ügyről ügyre való együttműködés. Tehát egyrészt ezt elmondtam Karácsony Gergelynek, hogy én nem elzárkózó vagyok, de biztos, hogy csak akkor, hogyha budapestiekért érdembe tudunk tenni, és én tudok érdemben ezekbe az ügyekbe előrelépni, ez akkor jöhet szóba. De azért nem jutott ez a beszélgetés annál tovább, mint hogy idáig eljussunk, mert ő ezt egy árukapcsolással szeretné felvetni, ahol egy másik főpolgármester helyettest is szeretne megválasztatni kvázi velem csomagba, és az egy olyan jelölt, akire a Tisza párt is, és a Fidesz is nemet mondott, Kis Ambrusról van szó. Ők ketten pedig a Tisza és a Fidesz 20-an vannak a 33-ból, tehát innentől kezdve az egész felvetés olyan feltételes és olyan egy lehetetlen feltételhez kötött. Tehát én azt tudom mondani, hogy ma ez valójában, ha a dolgokat úgy érdemében megnézzük, nincs napirenden, ha újra felmerül bármikor a jövőben, akkor pedig a hozzáállásom ugyanaz lesz, mint amit itt az előbb elmondtam.
Egy utolsó rövid kérdés, nem tudom, hogy mennyire láttam ma egyáltalán a híreket a maratoni közgyűlés mellett, de hát az egyik fontos hír volt, hogy a Budapest egyik ikonikus épületét, a Körszállót, azt lebontják, majd aztán valahogy vissza is építik, ugye itt ráadásul van egy a közvéleményt érdeklő tulajdonosi háttér, hiszen ugye ez Garancsihoz került, és valószínűleg a beruházást pedig a Tibor cége végezné, de ha ezt félretesszük is, tényleg egyik ikonikus épületéről van szó Budapestnek, mit kell, vagy mit szabad, meg mit nem szabad vele kezdeni?
Nem vagyok ebben elég tájékozott, vagy ezt a tervet nem volt időm megnézni, láttam, tényleg a hír címet láttam csak, tehát nem akarnék olyat mondani, amit ha tájékozódom jobban, akkor meg kell változtassak. De hát mindenképpen szerintem Budapest látképéhez, modernista építészeti örökségéhez az az épület hozzátartozik. Most nyilván, ha olyan állapotban van, vagy megmenthetetlen, akkor nyilván felmerülhetnek ilyen javaslatok, de hogyha ez csak mondjuk arról van szó, hogy több profitot lehessen vele kihozni, akkor nyilván nehéz vele egyetérteni, mondom, nem merültem el a részletekbe, és az is biztos, hogy sajnos az ilyen típusú építési ügyekben a fővárosnak direkt kompetenciája nem sok maradt, hiszen az építéshatósági kérdéseket a kormányhivatalok elvitték, és a műemlékvédelmi kérdések is nagy részt oda tartoznak. de meg fogom nézni ezt a tervet, és fogok róla véleményt mondani részletesebben, hogyha erre lesz módon. Most tényleg reggel 9-kor kezdtük ezt a közgyűlést, és szünet nélkül tartott este 8-ig, most 4:10 van, amikor itt beszélgetünk este, még ezt nem olvastam el, ezt a cikket.
El is engedem, köszönöm szépen, hogy a hosszú ülés után itt volt nálunk. Vitézi Dávid, köszönöm szépen, hogy
köszönöm a meghívást.
Viszontlátásra, viszontlátásra.